vagyok, nyugalmazott egyetemi tanár, a mai este házigazdája. A vendégeim Pirger Zsolt és Fodor István, akik a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetből jöttek, és egy nagyon érdekes dologgal foglalkoznak. Ezt röviden úgy lehet fogalmazni, hogy a halhatatlansággal, hogyha nagy szavakat akarunk használni. Azzal, amire hát szinte minden ember törekszik, mert félünk a haláltól, nem akarjuk tudomásul venni, hogy minden életnek egyszer vége van, már pedig erre szükség van az evolúció szerint, mert ugye az állandó megújulásra épül, és megújulás pedig nincs anélkül, hogy az egyedek, az egyének azok el ne tűnnének, el ne pusztulnának. Ez egy nagyon bonyolult és mély filozófiai probléma, de mégis az ember törekszik a lehető leghosszabb életre, és az orvostudomány, a modern orvostudomány az elmúlt évszázadban óriási haladást tett ebben a vonatkozásban, mert az átlag életkor hát 20-30 évvel növekedett Európában is, meg a világ más tájain is. De ez sem elég, és ha már nem életünk örökké, legalább az életminőségünket igyekülszünk a lehető legtovább megtartani, és ennek egy fontos része a memória, az agyunk hogyan működik. A kutatók érdekes módon éppen a Balaton mellett ezzel foglalkoznak, és két dolgot kell tőlük megkérdezni, talán megkökkentő. Egyrészt miért pont a Balaton mellett, majd a következő kérdés az lesz, hogy miért pont csigákkal foglalkoztak. Pirger Zsolt.
Professzor itt a bevezetőben ugye említette, hogy az életminőség növelése, és hogy a plusz 30-20-30 évvel kitolódik az átlag életkor az orvostudomány fejlődésével. Ez nyilván jó, de ennek egy velejárója sajnos az is, hogy a normál élettani folyamatok miatt a memória hanyatlás is ugye bekövetkezik. Tehát az, hogy az orvomány fejlődik, és lehetőségünk van arra, hogy az átlag életkort kitoljuk, azzal tulajdonképpen megteremtjük annak is a lehetőségét, hogy mind az egyénre, mind a rokonokra, mind a társadalomra egy terhet tegyünk rá azzal, hogy hát ugye olyan folyamatok játszódnak le, aminek a vége ugye a memóriavesztés. Na most igazából valóban, hát ugye miért foglalkozunk mi ezzel a Balatoni Kutatóintézetben? Most a válasz lehet, hogy egy kicsit meglepő. Tulajdonképpen azért foglalkozunk ezzel, mert 2010-es évek óta vizsgáljuk a Balatonban az emberi eredetű gyógyszermaradványokat, és azt találtuk, hogy többek között az egyik leggyakoribb szennyeződés az antiepileptikumok családjába sorolható két gyógyszer hatóanyag, a karbamazepin és a lamotrigin. Ez a két hatóanyag pedig például a legáltalánosabb egyik olyan serkentő, ingerület átvivő anyagra hat, amit úgy neveznek, hogy glutamát, és ennek a serkentő, ingerület átvivő anyagnak csökkenti a mennyiségét. Ez az ingerület átvivő glutamát pedig egy olyan receptort aktivál az idegrendszerben, amit NMDA-nak neveznek. Ez a receptor pedig fontos szerepet játszik a memória és tanulási folyamatokban. És itt gyakorlatilag így össze is állhat a kép, hiszen ha mi ugye kimérjük a vízből ezeket a gátló, emberi eredetű gyógyszer származékokat, amelyek ugye csökkenthetik ennek a idegátvívő anyagnak, neurotranszmitternek a mennyiségét, akkor már is elérkeztünk oda, hogy ezeken a egyébként nem célzott vízi szervezeteken is vizsgálódhatunk az öregedési folyamatok kapcsán, és azoknak a hátterében álló molekuláris folyamatokban.
Igen, hát akkor eljutunk a Balaton vizének szennyezettségétől, amivel kapcsolatban korábban én inkább csak növényvédőszerekről, meg műtrágyáról hallottam, amiatt ugye algásodott a keszthelyi öböl. A memória kutatási, igen fontos, alapkutatási célokig, és hát ezzel kapcsolatban akkor a molekuláris genetika, molekuláris biológia is előtérbe lép. Erről talán Fodor István tud többet mondani.
Az öregedés kutatás és maga a memóriakutatás nagy mértékben támaszkodik a gerinctelen szervezetekre, köztük a csigákra, mivel ugye az klasszikusan használt egérmodelleknek az az egyik hátránya, hogy a központi idegrendszerük, az agyuk ugye nagyon komplex, nagyon összetett, és ezért számos folyamatot nagyon nehéz emiatt az összetettség miatt vizsgálni. Ugyanakkor például ugye a csigáknak sokkal egyszerűbb az idegrendszere, például sokkal kevesebb számú idegsejtje van, ezért nagyon jó modellek a különböző öregedési és ugye az öregedés során bekövetkező memória változásoknak a vizsgálatára. Továbbá az idegrendszerükben lejátszódó folyamatok alapvetően ugye nem különböznek azoktól a folyamatokból, amik az egerekben vagy akár bennünk emberekben is lejátszódnak az idegsejteknek a szintjén. Ezért gyakorlatilag amit látunk egy csigának az agyában, azt persze kellő óvatossággal, de nagyon jól kivetíthetjük akár a gerinces szervezetekre is.
Hát ha azt mondja valaki, hogy úgy mászol, mint egy csiga, akkor tulajdonképpen egy modellt szembesítek vele. És azért az érdekes, mennyi ideig él egy csiga?
Különbség van az között is, hogy a természetben, illetve a laboratóriumban. A laboratóriumban például kétszer hosszabb ideig élnek, mint a természetben, de nagy mértékben függ attól a helytől, ahol tenyésztve vannak. Függ például a fénytől, a hőmérséklettől, de azt szoktuk mondani, hogy átlagosan, hogyha a természetben egy, a laboratóriumban olyan másfél-kettő évig. Nálunk általában olyan 16 hónapig élnek.
Tehát az állatvédők akkor nem is panaszkodhatnak, mert végsősorban a laboratóriumban hosszabb ideig fognak élni.
Hát igen, kevesebb a stressz, és igen, ugye a tartási feltételek igen, elősegítik a hosszabb életüket. És hogy ugye miért csiga, itt ugye az István említett már számos okot, de még azt is elmondanám, hogy ugye ez az a modell állat, amivel gyakorlatilag nem csak mi a Tihanyi Intézetben, hanem mind Európában, illetve hát most már mondhatom, hogy a világ több laboratóriumában is körülbelül 30-40 éve dolgoznak. Ebből kifolyólag nagyon-nagyon jól ismerjük az ő idegrendszerét, ezt az egyszerű, viszonylag egyszerű idegrendszert, és ennek például számos előnye között az egyik az is, hogy tudjuk azt, hogy azoknak a viselkedési mintázatoknak, mint például táplálkozás, szaporodás, menekülés, vagy például a memória folyamatok. Szóval ezeknek a viselkedési mintázatoknak a hátterében milyen idegrendszeri hálózatok vesznek részt, és célzottan ezeket az idegrendszeri hálózatokat, amelyek ugye ismert modellsejtekből, vagy hát ismert azonosított kulcs idegsejtekből tevődnek össze, épülnek fel, ezeket célzottan tudjuk manipulálni, adott esetben vizsgálni, és ez mind hozzásegít ahhoz, ugye, hogy valóban egy olyan tökéletes modellállattá vált a nagymocsári csiga, vagy latin néven ugye Limnea stagnalis, ami tulajdonképpen felemelte őt azon klasszikus modellállatok sorába, mint például a Aplysia californica, a tengeri nyúl, amelynek kutatásáért többek között ugye például Eric Kandel 2000-ben Nobel-díjat kapott, és ő is egyébként a memória folyamatoknak a vizsgálatát végezte ugyancsak egy ilyen egyszerű modellszervezeten.
Hát az egyszerűség itt azt hiszem nagy előny, mert ugye egy egyszerűbb rendszeren könnyebb megérteni a lényeges, a fővonásokat, és ugye a csigának az idegrendszere jóval egyszerű, mint az emberi, olyannyira, hogy amennyire tudom, például az állatkínzás fogalma, az csak a gerinceseknél kezdődik el. Tehát a csigát tulajdonképpen nem lehet kínozni.
Részben teljesen igaza van. Annyiban javítanám ki, hogy nem a gerincesektől kezdődik, hanem a puha testőeken belül a poliptól.
Azt a lecsár, ez már igen, ez.
Ugyanis őt már tartják olyan intelligensnek és értelmesnek, hogy őre már etikai szabályok vonatkoznak, de ezzel szemben valóban a nagymocsári csigára például, őre nem vonatkozik kifejezetten etikai engedélykötelesség. Ugyanakkor természetesen mi betartunk olyan etikai szabályokat, hogy egy adott kísérletben ugye az állatszámokat minimalizáljuk, tehát csak feltétlenül a statisztikai vizsgálatokhoz szükséges állatszámmal dolgozunk. Illetve természetesen ugye azokat a fájdalomcsillapítási eljárásokat, ugye anesztézia dolgokra gondolok, azokat ugye alkalmazzuk természetesen mi is.
Hát akkor a csigák is éreznek fájdalmat ezek szerint?
Elmondani nem tudják, de úgy gondoljuk, hogy valószínűleg igen.
Reakció van.
Igen, igen. Igen.
És akkor kicsit merészkedjünk mélyebbre, tehát ott már ugye a csigák tanulmányozása során molekuláris szintre is lemennek a kutatások, és ott különböző géneket is lehet találni, amik meghatározzák a csigáknak az idegrendszerét és annak a működését. Hogyan folyik itt a kutatás és a munkának, milyenek a fő eredményei? Fodor István.
Ugye a nagymocsári csigát már gyakorlatilag 40 éve használják öregedéskutatásra, és annak ellenére, hogy számos dolgot modelleztek és kimutattak vele, például, hogy a tanulási folyamatok csökkennek a csigában, csak úgy, mint a rovarokban, vagy az egerekben, vagy ugye bennünk, a modellnek egy nagy hátránya volt az, hogy nem ismertük azokat a géneket benne, amelyek például az egerekben, vagy akár bennünk emberekben felelősek, mint az öregedésért, mint az öregedés során kialakuló memóriavesztésért. És hogy ennek a vizsgálatát is lehetővé tegyük, az elmúlt másfél évben kutatócsoportunk modern molekuláris biológiai módszerekkel nagyon számos olyan gént azonosított a mocsári csigában, amelyek bennünk emberekben is felelősek, akár az öregedésért, vagy például olyan neurodegeneratív betegségek kialakulásáért, mint az Alzheimer-kor, vagy a Parkinson-kor, ami ugye egy nagyon nagy problémája a mai modern társadalomnak.
És akkor, hogyha már a géneket sikerült elkülöníteni, akkor nyilván azt szakszóval kifejezve szekvenálni is lehet, tehát meg lehet határozni a génekben a különböző nukleotidoknak a sorrendjét, ami aztán az általuk kódolt fehérjékre ad információt. És sikerült találni ilyen fehérjéket?
Prediktáltuk a fehérjéket ugye az azonosított szekvenciák alapján, és a fehérje szintű elemzések most lesznek tervben különböző analitikai módszerekkel, például tömegspektrometriás módszerekkel szeretnénk megerősíteni a jelenlétüket a csigáknak az idegrendszerében.
Tudnék, itt ez nagyon izgalmas dolog, ugye említette az Alzheimer-kort és a Parkinson-kort, amiket azt hiszem molekuláris betegségeknek is hírnak, meg a Huntington-kort, talán a harmadik, ami valahogy a szervezetben lévő fehérjék szerkezetének megváltozásával jár együtt, és hogyha ezt tudjuk, akkor eléggé elkedvetlenedünk, mert azt a tönkrement, mondjuk így tönkrement fehérje szerkezetet visszaállítani az eredeti állapotába, hát az nem is tudom, hogy lehetséges egyáltalán, tehát valahogy meg kellene előzni a betegséget.
Így van, annyi adalékot még hadd tegyek ehhez hozzá, hogy 2017-ben született egy olyan munka, ami egy nemzetközi labba publikált eredmény formájába jelent meg, ahol tulajdonképpen leírtuk, hogy ez a modellállat, a nagymocsári csiga, az egy nagyon jó Parkinson modell. És ebben a kutatásban például párhuzamosan dolgoztunk a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómia Intézetével, ahol mesterségesen ők egerekből és patkányokból váltottak ki Parkinson-szerű tünetegyüttest, mi pedig úgy szintén indukáltuk a csigában ezt a betegségegyüttest, vagy hát tünetegyüttest, ami így elsőre nagyon, hát hogy mondjam, merésznek hangzik, de egyébként nem az, hiszen tudjuk, hogy ugye ennek a betegségnek a hátterében az áll, hogy az idegrendszer bizonyos területén lévő idegsejtek ugye idézőjelben elfelejtenek egy dopamin nevű neurotranszmitter termelni. Na most az előbb említettem, hogy ugye nagyon jól ismerjük az idegrendszerét a csigának. Azonosítottak azok az idegsejtek, amelyek a dopamin termelésért felelősek. Itt tulajdonképpen egy nagyon egyszerű mikroszkópos vizsgálattal el tudtuk dönteni azt, hogy ki tudtuk-e váltani ezt a tünetegyüttest. Magyarul ezekből a sejtekből eltűnt a dopamin. Minden velejárójával együtt, tehát ugyanazokat a tüneteket láttuk a csigában is, sokkal lassabban mászott, kevesebbet táplálkozott. Nos, oda akarok kiukadni, hogy igazából az a vizsgálat sorozat rávilágított arra, hogy egészen a molekuláris szintekig ugyanazok a folyamatok játszódnak le a gerincesekben és a gerinctelen szervezetekben. És többek között például azonosítottunk egy Park 7 DJ 1 elnevezésű fehérjét a Csigában. Ennek a szekvenciáját is ugye sikerült már megtalálnunk. És ez a fehérje valószínűsíthetően ugyanúgy azért felelős a Csigában, amiért tulajdonképpen felelős a gerincesekben is. Tehát valóban igaz az, hogy akár molekulás, tehát fehérje szintig le tudunk menni a vizsgálatokba és a manipulációkban is. És hát igazából az lenne az egyik fő célunk is, hogy génszinten megpróbálni azokat a messenger RNS-eket felturbózni egy kicsit, amelyek példának okáért az öregedés során ugye mennyiségükben lecsökkennek, így az általuk kódolt fehérjének a megjelenése, expressziós szintje is ugye lecsökken. Tehát feltehetőleg, hogyha mi ebbe a folyamatba mondjuk a Csigánál belenyúlunk, és megemeljük mesterségesen ennek a fehérjének a szintjét, akkor ugye hát azt várnánk, hogy az a folyamat, amiért ő felelős volt, az ugye újra visszaállítható. Tehát kvázi megújítható mondjuk a memória. Ezt egyébként nagyon jól tudjuk vizsgálni a Csiga esetében, egy nagyon egyszerű tanítási tesztünk van erre. Nem tudom, hogy erről egy picit beszélhetek-e.
Előtte még hagyj mondjam el, hogy a szekvencia, az aminosabb sorrendnek a megállapítása az azért fontos, mert hogyha már ezt ismerjük, akkor a mai modern számítógépes módszerekkel a fehérje szerkezetét is többé-kevésbé modellezni lehet, és akkor ott már akár gyógyszert vagy olyan anyagot lehet találni, ami befolyásolja ennek a szerkezetét, és ezáltal okosabbak leszünk a szabályok.
Tehát gyakorlatilag támadáspontokat tudunk,
igen,
ugye?
Igen. Igen. Tehát ez egy rendkívül részletes ismeret, és akkor hogyan...
Tulajdonképpen arról van szó, hogy arra épít ez az egész tanítási tesztünk, hogy a Csiga is, mint tulajdonképpen minden élőlény, szereti az édes íz. Tehát az édes íznek az érzékelés az evolúciónak igen korai szakaszában kialakult, és a cukorral tulajdonképpen mindig minden körülmények között táplálkozási magatartást tudunk kiváltani a Csigából, és ez egy nagyon egyszerű tükrös rendszer segítségével könnyen megfigyelhető folyamat. Hozzáadjuk a cukrot, a Csiga elkezd táplálkozni, ez annyit jelent, hogy kinyitja a száját, és az ő kis reszelő nyelvét, raduláját elkezdi öltögetni. Na most maga a tréning az úgy néz ki, hogy 2 percig a cukoroldatot, illetve az állat számára egy teljesen közömbös szaganyagot, egy amilacetát nevű anyagot társítunk. És ugye, hogyha a Csiga tanul, és kialakul benne a memória, akkor erre ő emlékezni fog, hogy ho-ho, itt volt egy számomra teljesen amúgy közömbös szaganyag, de mikor ez volt, akkor jött a cukor is, hát akkor elkezdek táplálkozni.
Mint a Pavlov kutyája.
Így van. És igazából ezt a tréning után 24-48-72 órával tesztelve, hogyha a Csiga tanult, elő tudjuk hívni ezzel az amilacetát nevű anyaggal ezt a memóriát. És ugye ezt úgy tudjuk detektálni, hogy megfigyelni, hogy adjuk az amilacetátot csak egyedül, és a Csiga elkezd táplálkozni. Igen. Tehát gyakorlatilag ennyi ez a tesztünk. Igazából innentől már ugye nagyon egyszerű a dolog, mert bármilyen kezelést végzünk, össze tudjuk hasonlítani ugye a kontrollcsoport és a kezelt csoport eredményét. És ugyanez igaz ugye a memória kapcsán az öregedésre is. Van a fiatal állat alatt tulajdonképpen 3-4-5 hónapos csigákat szoktunk említeni, és az ő tanulási képességüket és memória képességüket fogjuk összehasonlítani az idős állatok memória képességével, tanulási képességével, az idős állatok pedig 9-10 hónaposak, és tulajdonképpen ez a két eredmény egymás mellétéve gyönyörűen mutatja azt, hogy bizony-bizony a 10 hónapos csigáink már nem képesek tanulni, illetve a tanult folyamatokat nem képesek felidézni, mint memórianyom.
És milyenek a laboratóriumi körülmények? Hát az ember úgy gondolja, hogy eléggé bonyolult és fontos, ráadásul drága műszerek, berendezések szükségesek. Megvannak ezek tihányban, Fodor István?
Igen, gyakorlatilag a viselkedési memória kialakulási tesztek elvégzéséhez szükséges dolgok, az alapvető molekulás biológiai módszerek, analitikai felszereltség, gyakorlatilag minden adott ehhez tihanyban, hogy elvégezzük a szükséges munkákat. A szekvenálást az egyetlen, amit nem tihanyban szoktam végezni, hanem a Pécsi Tudományegyetemnek a szeknáló laborjában most már évek óta egy kollaborációban állunk, és az ott szükséges szekvenási munkát, illetve a bioinformatikát azt Pécsen szoktam elvégezni. De ezen kívül igen minden adott Tihanyban.
Tehát azt látjuk, hogy ott ebben a piszike kis helyen, ugye a Balaton partján romantikus körülmények között világszínvonalú kutatásokat lehet végezni, és ilyen módon eljutottunk tulajdonképpen a Balaton vízminőségének védelmétől, amire hát nem csak a vízminőségre, hanem az egész Balaton védelmére alapította annak idején Klebelsberg Kuno, ha jól emlékszem, 1927-ben.
Így van, 94 évesek vagyunk idén.
Tehát már majdnem 100 éves az intézet, ezt az intézetet, és eljutottunk ettől a konkrét gyakorlati feladattól, és ettől a konkrét gyakorlati problémától az alapkutatásig, aminek aztán hosszú távú eredményei lesznek, és most csak két percben kérem azt a véleményt, hogy mikor fogok én jobban emlékezni arra, hogy hova tettem a szemüvegemet, hogyha ezek a kutatások sikeresek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha poénosan szeretnék erre válaszolni, akkor, hogyha felírja.
Szóval, igen, de ha elveszem a papírt, akkor megint csak bajba vagyok.
Nos, én ezt úgy gondolom, hogy a mi vizsgálataink, hogyha sikeresek lesznek, mert hiszen ennek az egész vizsgálatsorozatnak az elején tartunk, hiszen egyelőre ott tartunk, hogy megvannak azok a célszekvenciák, célgén szakaszok, amelyeknek a manipulálásával úgy gondoljuk, hogy elérhető az, hogy megfiatalítsuk az idős memóriát. Szóval, hogyha ezek a vizsgálataink sikeresek lesznek, akkor én úgy gondolom, hogy olyan másfél-két éven belül már lesznek olyan eredményeink, amit például gyógyszerkutató kollégák, biokémikus kollégák, modellező kollégák ugye felhasználva már tudnak olyan hatásos gyógyszertámadás pontokat kialakítani, ugye akár az ember esetében is, amelyek hát úgymond pozitívan fognak megtérülni. Tehát a befektetett alapkutatás ténylegesen egy alkalmazott kutatássá tud válni.
Hát mindig ez a cél, hosszú távú cél legalábbis, ugye a világ megismerése is, de azért hosszú távon mégiscsak az emberiség azért költ ezekre a kutatásokra, hogy az életminőségét javítsa, és nagyon bízom benne, hogy akkor a Balaton mellől, Tihanyból kiindulva szép eredményeket fogunk majd tapasztalni a jövőben is.
Ehhez hozzájárulni.
És ehhez hozzá fognak járulni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kedves hallgatóink, a mai vendégeim Pirger Zsolt és Fodor István voltak, akik a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetből jöttek, és akikkel Tihanyról, a Balatonról, Csigákról, Memóriáról és az örök életről beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.
További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Nárai Szabó Gábor vagyok. Nyugalmazott egyetemi tanár, az este mai házigazdája.